Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Folytatjuk a beszélgetést. Az angyalbefektetőkről, az üzleti élet changemakereiről lesz szó a mai műsorban, illetve megnézzük azt is, ugye, hogy hogyan lehet segíteni a startupokat, a női vállalkozásokat. Vendégem pedig továbbra is Bedő Beatrix, a Budapesti Impact Hub alapítója, pénzügyi vezetője és startup mentora. Ott hagytuk abba, hogy 19-re lapot húztál, hogy a koronavírus járvány idején is fent tudtál tartani egy olyan közösségi teret, ami egy pillanat alatt semmivé válhatott volna, ha nem kérsz segítséget. Az nagyon fontos, hogy te kinek akarsz segíteni, és milyen célok azok, amelyek igazán inspirálnak, foglalkoztatnak téged, és amiket szeretnél továbbvinni.
Engedd meg, Judit, hogy elmondjam, hogy van egy ilyen értékajánlatunk az Impact Hubban, ami úgy szól, hogy az Impact Hub Budapest otthont nyújt egy divers közösségnek. Társadalmi pozitív változást szeretnénk elérni. Vannak olyan társadalmi problémák, amikre igenis lehet üzleti választ adni, és lehet egy üzleti vállalkozást alapozni. Ha csak a fenntarthatóságra, ha csak a klímaváltozásra, ha éppen az alulreprezentált társadalmi rétegekre gondolunk, vagy éppen a elzárt vidéki területekre és az ott élő emberekre, akkor ezek már mind olyan társadalmi problémák, amelyekre lehet megoldást találni, és mi azt szeretnénk és azt támogatjuk, hogy társadalmi hasznosságú vállalkozások jöjjenek létre.
Tudsz példát mondani erre? Egyet-egyet kiemelve a többi közül, hogy milyen célok ezek?
Igen, pont a programunknak, az AV-nak az a nagykövete, a Matyó Dizájnnak az alapítója, Váci Rozi, aki Tart községben született, ez Matyóföld, ahol nagyon sok asszony özvegy lett, a férfiak korábban haltak meg, hogy a születéssel már hímeztek az asszonyok, kezdetben csak a szekrénynek, mert már annyit hímeztek. És ez az, amit észrevett, és közben pedig nagyon-nagyon kevés volt a bevételük. Tehát ez az, amit észrevett a Váci Rozi, és elkezdte a vállalkozását, és ott az asszonyok hímeznek már kész ruhadarabokra. És ez a vállalkozás például az évek során már ott fejlődött, hogy ma már közösségi házuk van, ma már egy külön varroda, tehát már ott készítik, nem készen kapják a ruhadarabokat, hagyományőrzés, plusz bevétel. Minden egyes ruhadarabon ott van a varrónőnek a neve.
És az egyéni hasznosság, hogy én hasznosnak érzem magam, hogy én tehetek valamit, gondolom ez is nagyon fontos, hogy minden egyes érintett, aki ebbe a programba belekerül.
Így van, így van. Az, hogy plusz bevételt tudsz adni olyan asszonyoknak, akiknek egyébként kimondottan jövedelmi problémáik voltak. Maga ez a hagyományteremtés. Ez mind olyan hasznosság, amit ez a vállalkozás kifejlesztett. De mondhatnánk azt, hogy siketeknek például kódolást tanítani, programozást tanítani, egy olyan szakmát adsz a kezébe, és ezek mind társadalmi hatások, mely társadalmi hatást lehet mérni. És a társadalmi hatás méréssel vannak úgymond rövidtávú, középtávú és hosszútávú hatások. Az, hogy én most egy asszonynak plusz jövedelmet adtam azzal, hogy később, vagy megtanítottam arra, hogy hogyan lehet és hogyan tudjuk eladni az ő munkáját és azzal bevételt szerezni, azzal van egy hosszútávú, vagy középtávú és hosszútávú, hogy már fiatalok is az idősebb asszonyok mellett tanulják ezt a szakmát, már szakmát adunk a kezébe, már egy példát a magával a vállalkozással, egyben a hagyományteremtést, tehát hogy ennek a hosszú távú, középtávú hatásmérést ezt tudjuk mérni, és ez nagyon fontos, hogy például a kommunikációban minden társadalmi vállalkozás, társadalmi hasznosságú vállalkozás ezt a hatásmérést tudja a kommunikációjában megfelelően kihasználni. És mennyire más az, amikor azt mondjuk, hogy a kockacsoki hány autista embernek ad munkát, azáltal, hogy ezt a monoton, minőségi munkát egy autista...
A családi manufaktúrájukban.
Így van, a családi manufaktúrájukban, így van, igen. Vagy akár mondhatnám azt, hogy az ízlelő, ahol az alapítvány ott kimondottan megváltozott munkaképességűeknek ad munkát, és felszolgálnak. De nagyon fontos az, hogy nem csak ez a társadalmi hasznosság, mert ugyanúgy fontos az energia, és az energia felhasználás, és mondjuk a napenergia, és annak a kihasználása, és annak a minél jobban elterjedése. Tehát különböző rétegekben, de ugyanúgy akár a körforgásos gazdaság, ahol úgymond szemetekből készíthetnek már elnézést idézőjelben a szemetekből, de akár műanyag vagy kávézacos kis műanyag poharakból, amiket különben a szemétbe kerülnek, felhulladékból épít, vagy egy fahulladékot, amiből briket készül, és akkor nulla fahulladéka van egy asztalosnak, vagy régi bútoroknak a felújításával újját teremtünk. Tehát ez mind a körforgásos gazdasághoz tartozó olyan vállalkozás, amiknek igenis nagy a társadalmi hasznossága, mert a szemét mennyiséget csökkentjük.
Beszéljünk arról is, hogy ha már társadalmi hasznosságról esett szó, milyen olyan programok vannak, amikben részt veszel, és mi a legfontosabb üzenete ezeknek?
Van egy ötletversenyünk, a Social Impact Award, ahol már most lehet még május 20-áig jelentkezni, ami kimondottan fiataloknak, tehát egy más célcsoport, 14-30 célcsoport, kimondottan fiataloknak a társadalmi hasznosság tudatosítása, innovatív, környezettudatos fiataloknak a projektjeit várjuk. És ebben már harmadik éve csináljuk, ez egy nemzetközi program szintén, társadalmi hasznosságot mérünk ebben a programban, és hogyha visszatekintek 19 és 20 folyamán, akkor végig női nyertesei voltak ennek az innovációnak. Ha csak egy-kettőt kiemelhetek, például műkezet készít gyermekeknek egy fiatal lány, aki 16 éves kora óta ezen dolgozik, és még most egyetemista, tavaly az egyetem díjat megnyerte, innovatív díjat. Tehát olyan projektek jönnek ki, akik még nagyon korai fázisban vannak, de társadalmilag nagyon hasznosak, és ennek a erősítése fontos számomra, ezeknek a magvaknak az elültetése a fiatalokban. Ez fontos, és ennek ad teret ez a Social Impact Award verseny.
És az kiderült már a beszélgetésünk elején, hogy te kizárólag építeni akarsz, szeretnél rombolni, soha, az téged, magadat is megbetegít. Angyalbefektető is vagy. Beszéljünk az üzleti angyal fogalmáról, hogy te mit értesz alatta, és miben tudsz másokat segíteni ezáltal.
Igen, sokan nem ismerik ezt a fogalmat még, hogy mi az, hogy angyalbefektető. Én magam az Angyalbefektetők Magyarországi Egyesületének is egy tagja vagyok, nagyon sok férfi mellett, azt hiszem összesen még mindig csak ketten vagyunk nők, de van már egy ilyen kezdeményezés is, hogy minél több női angyal legyen.
Miért lenne ez fontos? Bocsánat, akkor itt álljunk is meg egy pillanatra.
Megint a női megérzés. Az a fajta velünk született, és itt remélem, hogy sokan nem fognak megkövezni, de én azt gondolom, hogy egy másfajta érzés, egy másfajta empátia szintünk van, mint egy férfinek. Én így gondolom, ezért én kiállok, hogy teljesen másképp, és ahogy említettem, a kitartás is, hogyha egy nő van a csapatban, az akkor mindenképpen a kitartás felé, tehát nem adja fel könnyen, nem lép át rögtön egy másik helyzetben, hanem megpróbálja megoldani a helyzetet.
És akkor beszéljünk az üzleti angyalokról, és az üzleti befektetésről.
Így van, és az a női képesség, ami szükséges szerintem az angyaloknál, hogy ugye mint üzleti angyal, az kimondottan egy megadott, tehát kisebb értékű befektetéseket tesz, azt mondjuk 100 ezer eurónál húzzuk meg a határt, most ez 36 millió, vagy mennyi, de körülbelül az alatti befektetések. De hogy pont az a lényeg, hogy a kezdő vállalkozónak nem mindig a 100 millió kellenek, persze, hogy az innovációtól, meg a szükséges befektetési tőkétől függően, de leginkább pont ezek a kisebb összegű támogatások segítik az elindulást ahhoz, hogy el tudjon indulni, amit nem tud megadni egy kockázati tőkés befektető, hanem csak az angyal. Az angyal az, akinek fontos az ügy, fontos az, ami a vállalkozásnak a fő témája. Én magam például kimondottan az egészség, mezőgazdaság, élelmezés, ez a terület és a közösségi terek és a közösség létrehozása az, ami a fontos területem, mert ez fontos számomra, ehhez értek, azt gondolom, de ugyanúgy akár az oktatás is. Tehát megadott területe van az angyal befektetőnek, hogy mely az a terület, ahol ő be szeretne fektetni. És kimondottan ezek az induló, kezdeti tőke befektetések az, amiket támogat. De nagyon fontos a másik, hogy ő bele szeretne látni az üzletbe. Tehát ő ott szeretne lenni akár a döntéseknél, nem mint döntéshozó, mint támogató, mint tanácsadó, de szeretné tudni a folyamatot.
Egy mentor szerepkörben?
Egy mentor szerepkör részben egy folyamatos konzultációs szerepkörben, és egyben pedig valahogy az üzleti vállalkozásnak a vénáján tartani a kezét. Tehát egy kicsit érezni és tudni a problémákat, képes lenni azonnal reagálni. Míg egy kockázati tőkés megkap egy havi vagy egy negyedévi pénzügyi riportot leginkább, vagy egy narratívát, abból még nincs ott, és még nem látja esetleg azt, hogy mi a fő probléma.
Ennek a munkának melyik részét szereted leginkább?
Azt gondolom, hogy látni, hogy egy vállalkozás hogy nő ki, és azok az emberek, akik ebben a vállalkozásban részt vesznek, és azoknak az embereknek a változása, és az az eredmény, amit létrehoznak. Számomra ez a non plus ultra, amit azt szoktam mondani, hogy akkor vagyok boldog, hogyha azokkal, akikkel dolgozom, azoknak csillog a szeme, azok kíváncsiak rám, azok várják a tanácsaimat, és egyben pedig a fejlődésüket is látom, hogy hová fejlődtek. Elkezdek egy vállalkozással dolgozni, hogy egy diagnózis legyen, hogy hol áll, mint ahogy az orvos a beteget diagnosztizálja, én azt, hogy a vállalkozás hol tart most, elindult, már nem indult, elakadt. És utána ezután a diagnosztika után, elemzés után kitűzzük a célt, hova szeretnénk elérni, ahhoz milyen eszközök szükségesek, mi azokban erős vagyok, mi az, amiben gyenge vagyok. És ott meg tudunk határozni olyan célfeladatokat, amelyek mind segítik ahhoz, és támogatják, hogy elérje azt a kívánt célt.
Mennyire tekinthető ez a későbbiekben, mert nyilván az elején egy picit ez a mentor szerepkörben elindul az ember, mint egy házasság gyakorlatilag a befektető meg a vállalkozó között, egy ilyen hosszú távú szoros kapcsolatnak.
Igen, szoktam ezt a szót is mondani, hogy ez egy házasság. Annyi különbséggel az igazi házassággal, hogy itt előre tudom azt, hogy el fogunk válni. Ugye? Tehát egy Igen. tudatos válást is előkészítek már ezzel a házassággal, mert természetesen...
Hiszen az angyalbefektetés csak egy időszakra szól.
Ez így van, és már van lehetséges, és az is, hogy megmarad az angyalbefektető, mint tulajdonos, vagy akár megvan létrejön egy olyan szerződés, hogy visszavásárolhatja a cég az angyalbefektető részesedését. Egyrészt, másrészt pedig természetesen ha igazi és jól működik az angyalbefektetés, akkor itt egy olyan cégről, egy olyan növekedő, skálázható cégről beszélünk, ahol megvan már az a pont, ahol az angyalbefektető kiszáll, úgymond.
Engem az is érdekelne, hogy te hogyan váltál angyalbefektetővé. Nyilván nem csak úgy hirtelen egyik pillanatra a másikra az ember azt mondja, hogy mostantól angyalbefektető vagyok. Ennek nyilván vannak lépcsőfokai, fejlődési fázisai, ameddig az ember eljut idáig erre a szintre, hogy most már másoknak tud segíteni. Neked milyen lépcsőfokok kellett? Ehhez.
Leginkább az, hogy a saját befektetésemet, amikor a legelső vállalkozást, amiről beszéltem, ott rendelkezésemre állt egy nagyobb összeg, és úgy gondoltam, hogy ez mindenképpen, mivel én voltam az egyedüli, aki tőkével rendelkezett, ott is két másik hölgyel dolgoztam együtt, mint alapítókkal, hárman voltunk alapítók, és én voltam egyedüli, aki a tőkét befektette. És én abban a döntésben ott akkor azt mondtam, hogy ez egy olyan vállalkozás, amit én mai napig úgy érzem, hogy szerelemgyermek volt, tehát hogy nagyon-nagyon meg akartam csinálni, iszonyatosan elhatározott voltam ebben, és egyben azt is, hogy ha ez elveszik ez a tőke, akkor tudok egy úgymond fedőt tenni rá, és azt mondom, hogy kútba veszett, megérte, nem sajnálkozom. Tehát ez a hozzáállás nagyon fontos egy befektetőnél, amikor azt mondja, hogy ennyi az az összeg, amit befektetek, tudom, hogy két útja van. Vagy megtérül, vagy pedig nem. És ha nem térül meg, akkor is tudjak azt mondani, hogy rendben van, egy jó ügyért tettem. Lehet, hogy a csillagzat meg sok minden más nem úgy állt, sok probléma előjött, vagy bármi, vagy éppen nem volt jó a kiinduló, amiben én is benne voltam abban a döntésben, de úgymond el tudjam temetni azt a pénzösszeget, azt a tőkét, amit ebbe a vállalkozásba tettem. Mert ha nincs egy ilyen fejlődési szinten az ember, akkor nem szabad, hogy befektető legyen.
Milyen típusú emberekkel tudsz jól együtt gondolkodni, vagy dolgozni, akár egy ilyen angyalbefektetői, vállalkozói házasságban, és mi az a pont, amikor valakivel nincs meg a kémia, vagy amit egyszerűen nem tolerálsz, ha valaki másképp viselkedik? Tehát te hol húzod meg a saját határaidat, és kikkel tudsz jól együtt működni?
Szerintem nagyon fontos az, hogy az, amit a vállalkozás és a vállalkozásnak a célja, az ne egy hobbi legyen. Ott kell lenni annak az akarásnak, ott kell lenni annak az elszántságnak, és annak a kitartásnak, és annak a szenvedélynek. Szerintem ez a jó szó, aminélkül ő nem tudja elképzelni ezt a vállalkozást, anélkül, hogy ezt megtenni. Tehát nem az a fajta hobbi, amit holnap csinálok, holnap után meg nem.
Kikkel együtt lehet élni.
Így van. A másik a szakértelem, ami fontos. Tehát, hogy megfelelő szakértelem ott legyen, egy csapat álljon mögötte, minden befektetőnek ez. Nagyon-nagyon nehéz és nem is fektet be az ember olyan vállalkozásba, ahol egyedül egy alapító van. Tehát mindenképpen fontos a csapat ereje, mert ha valaki egyedül van, van lent és fent, van jó korszak és motivált, és van, amikor demotivált, és ilyenkor igenis kell a csapatban az erő, ahhoz, hogy akár egy másik tag át tudja venni azt a motiválást is, és ez ne vesződjön el ez a csapat, tehát hogy igenis együtt dolgozzon a csapat azon. Ez egy nagyon fontos dolog.
Hogyha visszatekintesz akár 10 éves távlatban, mi volt, ami akkoriban kihívást jelentett számodra, és mi az, ami most kihívást tud lenni?
Bevallom, hogy akkor az első vállalkozásomat mondjuk 12 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem, akkor ott volt az, hogy nagyon bíztam abban, hogy sikerül, de természetesen mindig az a mumus, hogy ugyan lesznek-e emberek, akik igénybe veszik a szolgáltatást, és fizetnek érte. Lesz-e árbevételem? Mert ugye ott vannak a pénzügyi tervek, amelyekben előírja az ember, de az terv mindaddig, amíg meg nem valósul. És ez egy óriási küszöb szerintem egy vállalkozásnál, amikor elhiszi, és utána meg is jelennek azok az emberek, akiknek arra a szolgáltatásra szükségük van, és annak a díját ki tudják fizetni, és ezáltal bevételt biztosítanak. Tehát egy ilyen félsz van mindenkiben, bennem is bennem volt, és ezért is az első pillanattól fogva, ami rászántam a tőkét, azt gondoltam, hogy elveszíthet, hogyha nem találunk megfelelő klienseket, akik ezt a szolgáltatást igénybe veszik. Tehát, hogy ez egy ilyen félelem, és ez egy kihívás szerintem, ami akkor bennem volt. Akkor, amikor már láttam is az ügyfelek jöttek, és várólistánk volt, akkor már úgy éreztem, hogy nagyon fontos a menedzsment kérdés, tehát, hogy jól tudjam menedzselni a feladatot, szervezni. Akkor már erőt éreztem nagyon magamba. A mostani kihívás egy teljesen más kihívás, itt kimondottan arról szól, hogy ez a 19-re lapra húzás, a trend bebizonyítja-e azt, hogy igen, ezre a közösségi irodákra szükség van.
Pandémia,
így van, igen. És hát hogy megfelelő partnereket ugyanúgy találok-e, azt tudom mondani, hogy mindig csuriban van a kezem, és drukkolok, de egyben azt is tudom, hogy csapatot kellett kialakítanom erre a pandémiára, és amíg 2020 márciusában csak egy program menedzser társam volt, és vele az Incorpora programot csinálta, addig ma már plusz 2 ember tudtam felvenni, kimondottan arra a feladatra, ami a támogatott képzéseknek a tartására, annak a menedzselésére, irányítására, koordinációra.
Tehát ez egy további építkezés.
Ez egy építkezés, ez maximálisan, ezt dobta a gép, ezt kellett, hogy alkalmazzuk, és itt ez a másik, ami még egy fontos, hogy csak egy percre visszatérjek, hogy azt mondtad, hogy mi fontos a csapatoknál, igen, vagy egy befektetésnél, a változás, és a változásnak az adoptálása, az elfogadása és az arra való átárítás, tehát hogy azt a fogaskereket, hogy te azt meg tud tekerni, és azt be tud látni, és könnyen menjen, vagy olajozottan, és elhiggyék, és tudjon váltani, ez egy nagyon fontos dolog.
3 most már felnőtt lány édesanyja vagy. Nyilván más volt régen, amikor ők kisebbek voltak, úgy vállalkozni, vállalkozást építeni. Most hány órások a munkanapjaid?
Hát erről nem szabad nagyon beszélni. Mert azt tudom mondani, hogy tényleg extrém helyzet van. Megpróbálom maximálisan beosztani az időmet.
De most még több energiát kell belerakni, mint eddig?
Igen, be kell osztani nagyon jól az energiát. Tehát, hogy kellő és elegendő időm van. Már a lányok úgymond kirepültek az otthonból, és így én azt mondom, hogy egy másodvirágzási korszakot élünk a férjemmel, amiben egy újabb feladatot kaptam, és természetesen ott kell lenni, hogyha szükséges, és ha a család is a lányok, a gyermekek szükségét érzik, hogy anya ott legyen, már pedig egyre jobban, és egyre kritikusabbak ezzel szemben, és szinte követelik az én időt, hogy igenis anya, neked is kell idődnek lenni, akár egy sétára, vagy akár egy meghitt családi pillanatra. És ez néha nagyon nehéz, de mondom, azért ott van a kontroll a kezükben egy picit, mert ez a másodvirágzás pedig nagyon fontos, hogy megtalálja az ember tényleg azt a fajta egyensúlyt, hogy a férjének is megfelelő családi hátteret tudjon biztosítani, olyan kapcsolatot ne veszítsem el, támogatom, maradjon ebben ezen az úton, ami azért azt kell, hogy mondjam, hogy egy picit nehéz. Csinálom, de azáltal, hogy több munkatársat veszem fel, és azt kell, hogy mondjam, hogy ők is támogatnak ebben, hogy igenis meg kell találni a pihenésre, meg kell találni az én időmre, és átvesznek nagyon sok feladatot ők is. Figyelünk rá. nehéz korszakot élünk ebben a munka és a család is ennek a beosztásában. Ezzel én magam is folyamatosan küzdök.
Talán azért is jó, hogy te magad megtapasztalod átélet, hiszen beszéltünk arról, hogy rengeteg fiatal vállalkozót és fiatal női vállalkozót segítesz. Így jobban megérted a problémáikat, talán jobban tudsz tanácsot adni.
Maximálisan, tényleg. Tehát, hogy volt olyan mentoráltam, ahol három kisgyerek, 2, 4, 6 éves. És akkor volt, amikor vasárnap korán reggel beszéltünk, mert akkor még alszik a család, vagy éppen késő este, amikor már lefekvés volt, vagy lefektetés. De volt olyan mentoráció, amikor később estére terveztük a mentorációt, és alkalmazkodom természetesen ehhez, de közben pedig ott tartatta a kicsit a kezében. És megint ehhez a változáshoz, vagy ezekhez hozzá kell, hogy idomuljál, tehát hogy el kell, hogy fogadjad, és el is fogadom, mert megéltem én is azt a helyzetet.
Édesanyaként a vezető beosztásban, akár egy nagy multicégnél, nyilván más jellegű kihívások és más időbeosztás volt fontos.
Így van, így van. Én szerencsés voltam, mert a férjem az, aki folyamatosan vállalkozó életet élte, és ő volt az, aki úgy mond, hogy ha kellett, akkor kiesett attól 4 órakor a kezéből, és ment az iskolába a gyerekekért. Ilyen szempontból tényleg, mint akkor, mint felsővezető, így egy támogatott, egy teljesen más közegben, de a mai napig is biztos, hogy kell egy támasz egy nőnek, bár nagyon sok olyan vállalkozó nővel is találkozom, akik egyedül is, egyedüli anyaként is vállalkoznak. Tehát kell a családi támogatás, vagy a környezetnek a barátok támogatása mindenképpen.
És kellenek a tervek, amikről beszéltünk is, az építkezés, illetve a társadalmi hasznosság és hatásosság, amik lehetnek a kulcsszavai a mai beszélgetésnek. Mennyire tudsz hosszú távra tervezni most ebben az időszakban?
Szerintem meghatározza azt azért, hogy 57 éves vagyok, és én egy 5 éves időszakra. Tehát nagyon tervező típus vagyok magamban, és ezt szeretném átadni azért a vállalkozóknak is, hogy folyamatosan tervezzenek. Fontos a rövid távú etapoknak, a lépéseknek a tervezése, mert nagy távban akkor az annak a megvalósulása sokkal kilátástalanabb, hogyha nem tervezem meg kicsi lépésekben a változást. Én most jelenleg 5 éves távlatban, hosszú távban tervezek, szeretnék egy csapatot, mindazt a tudást átadni fiatalabbaknak. Ezért is van az, hogy most akár a képzési vonalon, a programon sokkal több munkatársat veszünk fel, vagy látjuk, hogy szükség van rá. Egyben pedig szintén én magam is most jelen helyzetben alapítótársat keresek, ahhoz, hogy ezen az úton egy fiatalabb nemzedéket, akikkel még együtt át tudom adni mindazt és ezt a vállalkozást is 5 éven belül. Ez nem azt jelenti, hogy 5 éven belül én már egyáltalán nem gondolom, hogy foglalkoznék fiatalokkal és csapatokkal, hanem azt gondolom, hogy maga az irányításból és a vezetésből is mindazt adnám át fiatalabbaknak, szintén szerezzék meg ugyanazt a tapasztalatot és tudást, és az irányítást, egyben pedig akár tulajdonrészhez jutást, de hogy mint mentor biztos, hogy hosszabb távra, mint 5 év, tehát mint vezető, alapító, így az 5 év, de hogy mint mentor és támogató és fiatalokat, és kimondottan a nőket támogató, vállalkozókat támogató, azt szeretném tovább biztos egy 10 éves táblatban még csinálni.
Sok sikert hozzá, és köszönöm, hogy mindezt megosztottad velem.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem és elmondtam.
Bedő Beatrix, a budapesti Impact Hub alapítója, pénzügyi vezetője és startup mentora, angyal befektető volt a mai vendégem. Legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Addig is hallgassák az Egy Nő Portrét online is, Kutasi Juditot hallották.
Ez volt a hétfő Egy Nő, a Trend FM Portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.